Vendégünk a stúdióban továbbra is Kis Benedek Péter, az Erste Bank elnök vezérigazgatója, a telefonszámunk pedig 483-2626. Már a bankszektor eredményeiről beszélgetve szótejtettünk arról, hogy az elmúlt évek óriási hitel növekedést hoztak Magyarországon, lakáshitelezésben is, fogyasztási hitelezésben is. Mennyire van ennek hatása a portfólió minőségére, tehát arra, hogy a rossz hitelek aránya a lakossági hiteleken belül növekszik?
Hát a portfólió minősége alapvetően nem rossz. A lakáshitelek esetében kifejezetten nagyon jó. A jelzálog alapú fogyasztási hitelek esetében is jó.
Ezt érti az alatt, hogy törlesztik folyamatosan az emberek a hiteleket, nem állnak le a hiteltörlesztésre.
Igen, és hát ugye itt az árazásra visszatérve azért a hitelezés nem arról szól, hogy abból indulunk ki, hogy mindenki mindent vissza fog tudni fizetni, hanem az egyes termékek, vagy az egyes megoldásoknak különböző kockázati szintje van. Tehát azt pontosan lehet. Ebben áll a bankoknak a tudománya, hogy azt statisztikailag tudják számolni, követni, hogy egy adott terméknek mi lesz a úgymond várható bedőlési aránya. Amiben negatív tendenciák kezdtek felbukkanni már az elmúlt év folyamán, az igazán az autós hitelek területe. Ott, ami összefügg egyben a magyar autó, új autópiac helyzetével is. Tehát ha azt kérdezi, hogy én hol látok aggodalomra okot, az elsősorban az autó, leasing, autós hitel környéke.
Mert hogy itt voltak egy idő után már a leglazábbak a hitelnyújtási feltételek, kaptak az emberek legkönnyebben hitelt mondjuk használt autóra is, és kaptak olyanok is, akik nem feltétlenül tudják hosszabb távon törleszteni a részleteket?
Hát itt valóban itt volt egy tendencia, ami a feltételek felpuhulásához vezetett, és itt lehet azt mondani, hogy ha mondjuk egy átlag magyar család helyébe képzeli magát, és hirtelen jövedelmi problémái támadnak, akkor valószínűleg előbb az autókulcsot adja le, mint hogy a lakást a család feje fölül elárvereztetné. Tehát ilyen szempontból is az a legveszélyeztetettebb portfólia, ha úgy tetszik, az áruhiteleken kívül, mert az autóban nem lehet aludni a két gyerekkel. Tehát ez az a terület, ahol a legnagyobb kockázatokat lehet látni ebben. Hát az egyes finanszírozók különböző vérmérséklettel vesznek részt az autós piac finanszírozásában. Ami az egyéb területeket, illetésről adeteleket, amire szintén nagyon sok szó esett, hogy a magyar lakosság mennyire van kitéve a deviza hitelezés kockázatainak. Igen, ki van téve, de ha végig gondoljuk azt, hogy egy jelentős forint gyengülés milyen hatással bír a magyar forint kamatkörnyezetre, akkor azt is világos lehet látni, hogy egy forint gyengülés azonnal magával hozza a forint kamatot. Tehát innentől kezdve a hitelt felvevő az valójában Magyarország kockázatát útja, így vagy úgy. És a jelen pillanatban még a meggyengült árfolyam mellett és a megemelt magyar forint kamatok mellett is kisebb a törlesztő részlete egy devizahitelnek, mint egy forinthitel.
Mennyire számítanak arra, hogy ezek a devizahitel konstrukció jellemzőiből adódó kockázatok megnövekednek? Tehát ebben benne van az is, hogy mennyire számítanak egy jelentősebb forint gyengülésre a következő egy-másfél évben?
Mi nem számítunk jelentősebb forint gyengülésre. Tehát azt gondoljuk, hogy amennyiben, de hangsúlyozom, ez a nagyon erős feltétel benne van, amennyiben ezek a meghirdetett, megszorító intézkedések hozzák azt az eredményt a költségvetés egyensúlya szempontjából, amit elvárnak tőle, és amennyiben hosszabb távon visszatérhetünk arra a konvergencia pályára, és az euró bevezetése újra belátható és hihető közelségbe kerül, akkor a devizakockázatok csökkennek. Hiszen az egész arról szól, hogy a nemzetközi környezet elhiszi azt, hogy a magyar forint idővel euróvá változik. Ha ezt elhiszi, és ehhez vezet egy logikus konvergencia pálya, akkor a kockázata folyamatosan csökken a forint deviza területen, és emiatt kritikus az, hogy legyen hihető konvergencia az euró bevezetéséhez. Mert ez adja az alapját annak, hogy ne aggódjon a magyar lakossága a devizában való eladósodástól.
De néhány évvel ezelőtt még alig pár százalékos volt a devizahitelek aránya az összállományon belül, most már majdnem, azt hiszem több mint 40%-os a devizahitelek aránya. Ez akkor, ezt mennyire tartja, hogy ennyire megnövekedett a devizahitelek aránya?
Hát nézze, vannak kockázatai a devizában való eladósodottságnak, de én ezt nem látom még egy olyan szintnek, ami különösebb aggodalmat töltene el. Ez összefügg azzal is, hogy ezek a devizahitelek pontosan milyen célra kerültek folyósításra. Tehát mondjuk egy lakásvásárlás esetében, vagy egy jelzáloggal fedezett személyi vagy fogyasztási hitelnél, ugye jellemzően a fedezet az 60, maximum 60-70%-ig kerül úgymond beszámításra, tehát van egyfajta tartalék az értékelésben. Én azt gondolom, hogy önmagában a devizahitelezéssel nincs probléma, az emberek tetejében már értik is, hogy milyen kockázatot vállalnak be, és úgy döntenek, hogy bevállalják.
A következő években, legalábbis a következő egy évben mindenképpen erről már beszéltünk, reálbércsökkenésre lehet számítani. Vannak, akik azt mondják, hogy nem is az a gond, hogy az utóbbi években jelentősen nőtt a lakosság hitelfelvétele, hiszen még nemzetközi összehasonlításban ezek továbbra is nagyon alacsony szinten vannak, hanem inkább az a gond, hogy a törlesztő részletek aránya a jövedelmekhez az egyre magasabb, és mivel nagyon sok család kifeszített helyzetben vett föl kölcsönt, egy csökkenő reálbér helyzetben, vagy egy növekvő árkörnyezetben, növekvő árak mellett, hát hirtelen előállhat az, hogy sokkal nehezebben törlesztik. Mennyire tart ilyesfajta hát adósságcsapdától?
Hát azt gondolom, hogy ez egy reális elvárás, vagy feltételezés bizonyos jövedelmi szegmensben. Tehát vannak, természetesen vannak olyan családok, akik elmentek az abszolút limitig, és maximálisan a lehetőségeikhez képest eladósodtak, aminek természetesen az a következmény, hogyha valamilyen oknál fogva, mert a kamatkörnyezet emelkedik, vagy a forint leértékelődik, emelkedő törlesztő részletek.
Vagy ugye több probléma. Hitelben is ülnek, autó, lakás, hitelkártya, ugye ezek
szerint. Tehát én azt gondolom, hogy ez minden piacon előforduló jelenség. Itt megint vissza kell térni ahhoz a kérdéshez, hogy mit hiszünk arról, hogy ez a válsághelyzet, ez két év, vagy ez egy elhúzódó probléma. Ha ez egy elhúzódó válság, akkor ez egy valóban nagyon komoly problémát jelentő dolog, hiszen akkor nem csak jövőre csökkenhet a reáljövedelem, hanem még évekig csökkenhet a reáljövedelem. Mondjuk gondoljunk bele egy volt Jugoszlávia esetében, ezelőtt 30 évvel a jugoszláv életszínvonal messze a magyar fölött volt, nem gondolta volna senki, hogy egy elhúzódó válsággal teljesen tönkreteszik az országot. Tehát én ugye hangsúlyozom, nem ebből indulunk ki. Tehát visszatérve arra, hogyha valóban itt egy két év alatt ezt a problémát helyre lehet tenni, már pedig lehet, technikailag lehet, bízom benne, hogy politikailag is képes lesz rá az ország, hogy ezt rendbe rakja ezt a helyzetet, akkor vissza fogunk térni megint arra a helyzetre, hogy az átlag magyar család reáljövedelme növekedni fog. És akkor nem jelent problémát számára még egy megnövelt törlesztő részlet fizetése sem. Kezelését tekintve, ha ez valóban egy két éves periódus, akkor erre vannak technikák, hogy átmenetileg csak kamatot fizet, és a tőkét nem törleszti. Ez igazán nem növeli meg egy hosszú távú hitelnél az ő törlesztő részletét jelentősen két év múlva. Tehát van kezelési technikák, amik a bankoknak rendelkezésre állnak annak érdekében, hogy itt ne egy katasztrófa helyzet alakuljon ki, mondjuk családok ezzel.
Ezért a bankoknak se érdeke nyilvánvaló.
Hát természetesen, hogy nem. Tehát a bankok nem azt szeretnék, hogyha övék lenne a magyarországi lakosságnak a lakásainak a többsége, mert nem tudok valamit kezdeni. Nekem az azért, hogy ön minél jobban tudja visszatörleszteni ezt a hitelt.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kis Benedek Pétert, az Erste Bank elnök vezérigazgatóját hallották.